masírozás előtt. Már kora reggel talpon volt az egész tábor. Suzanne azonnal hozzálátott az előkészületekhez. Titti egy tervvel a fejében ébredt, és azt rögtön közölte Rogerrel. Ketten azután vették is hátizsákjaikat, és elsiettek az erdőbe. Hátizsákjukat apró fenyőtobozokkal tömködték tele. Jóval előbb értek vissza a fecskevölgybe, mint John, aki még előbb lesietett a patkó öbölbe, hogy még egy utolsó olajréteget alkalmazzon az árbócra, azután átkanyarodott a farmhoz, és hozta magával a tejet a reggelihez. Megmondta Mary Svensonnak, hogy következő estig nincs szükségük tejre, miután az éjszakát nem töltik itthon. Éppen a faluba készülök a csónakon, mondta Mary. Holly Howe-ba megy? Kérdezte John. Szeretném, ha anyus megtudná, hogy ne fáradjon ide se ma, se holnap, miután nem leszünk itthon. Várjon csak egy pillanatig, hozok egy darabka papírt, írja rá, amit akar. Mary előkerített egy ceruzát és egy darabka papírt a fiókból, és odarakta a konyhaasztalra. Azután elment a tejért. Az alatt Svensson anyó folytatta a lenpokrócot, és az apó figyelmesen követte John mozdulatait, amint írt, és félig dünnyögve, félig énekszóval egy dalt dúdolt, egy bizonyos fiatal emberről, aki azt mondta valakinek, hogy Isten veled. John azt írta, ne gyere fecskevölgybe, se ma, se holnap, mert mi elmegyünk az Amazon folyamhoz, hogy megmásszuk a Kanchenjungát. Magunkkal visszük hátizsákjainkat, a legénység rendes időben fog lefeküdni. Holnap jövünk vissza. Minden a legnagyobb rendben, az árbóc elkészült, a fecske is nem sokára visszakerül, úgyhogy ez a legalkalmasabb időpont a Kanchenjunga megmászására. Szeretettel csókolunk mindannyian, John. Összehajtotta, s azt írta rá kívül, Mrs. Walker, Holly Howe. Svensson apó le nem vette róla a szemét. Az öreg neki lát a nótázásnak, ki tudja, mikor tud szabadulni. Szerencsére ebben a pillanatban belépett az ajtón Mary Svensson, elvette a kezéből a cédulát, kezébe nyomta a tejet, és már kint is voltak az ajtón. Mindez olyan gyorsan történt, mintha kiseperték volna a farmházból. Sosem jött rá, hogy hogyan is csinálta ezt Méri vele, de megköszönte neki szépen, és a legrövidebb utat véve sietett a fecskevölgybe. Útközben jó darabig még hallotta az öreg danolását. Amikor a vízesés mellett felkapaszkodva felpillantott fecskevölgybe, nem akart hinni a saját szemének. Ez volna az a hely, amit röviddel előbb elhagyott. A négy krém színű sátor eltűnt, távol létében a legénység az ő sátrát is lebontotta. Csodálatos, hogy a sátrak hogy megváltoztatják egy helynek a külsejét. Most újra sziklás völgy volt, ugyanolyan, mint amikor először jöttek oda. John jól tudta, hogy ha ismét visszatérnek Vadmacska szigetére, a fecske völgy újra olyan lesz, mintha soha ember nem lakta volna. Az ár örökre elmossa majd a gátat a fürdőmedencénél. Az ő fecskevölgyük a csinos kis sátrakkal, vidáman pattogó tüzével nem lesz egyéb, mint egy emlék, vagy olyasmi, amiről egy könyvben olvasott. Furcsa volt számára az a gondolat, és csöppet sem kellemes. De ebben a percben a tűz még vidáman pattogott, és minden jel arra mutatott, hogy a reggeli csak a tejre vár. Itt a tej, és hírt küldtem anyusnak Holly Howe-ba, merre indul az expedíció. Nagyon helyesen tetted, mondta a kormányos. Megírtad azt is, hogy ne szóljon róla más benszülötteknek, kérdezte Titti. Hát, az bizony elfelejtettem. Valószínű, hogy úgy sem teszi. Ma az apkása van reggelire, mondta a kormányos. Hosszú út van előttünk. Mindenki kétszer vehet. Semmi értelme eltenni a tejet. Elfogyasztjuk az egészet. Hatalmas reggelit kebeleztek be, olyan fajta reggelit, amilyet kell, hogy felfedezők elköltsenek, mielőtt ismeretlen földek felé masíroznak. Ennyi zabkását még sohasem készített Susan. Utána a szalonna, az is bőségesen. Utána a szokásos mazsolás kenyér dzsemmel, és hozzá egy nagy bögre tea. Miközben átrágták magukat a mazsolás kenyéren és dzsemmen, Susan betett 8 tojást egy lábasba, hogy keményre főzze útra valónak. Holnap utánig nem eszem egy falatot sem, mondta Roger, amikor elkészült a reggelivel, és Susan fejenként kiosztott 2-2 tojást azzal, hogy tegyék a hátizsák külső zsebébe. Well, minden esetre tedd el ezeket a tojásokat. Úgy sem lesz szükségem rájuk. Akkor jobb lesz, ha a csokoládédat is itthon hagyod. Mire Roger jobbnak látta betenni a tojásokat a hátizsákjába, akár csak a többiek. Aztán az ott hagyandó holmit behordták a barlangba. Igazán nagyon kevés dolgot vittek magukkal, éppen csak egy hálózsákot a hozzátartozó vízhatlan húzattal. Az egész társaság számára egyetlen bögrét és egy darab szappant, fejenként egy-egy fogkefét és az elemúzsiát, amit szétosztottak egymás között. 4 mazsolás, cipó, 2 doboz pemiken, a kemény tojások, bőven csokoládé és néhány alma. A kormányos egy csomó hangával megsúrolta az üstöt, amíg már semmi feketeség sem jött le róla. John fogta az üres teljes kannát, és a kormányos utasításai szerint kiöblítette a patakban. A legénység másik 2 tagját szívesen elbocsátották, aminek azok nagyon örültek, mert tele akarták tömni zsákjaikat fenyőtobozokkal. Patteránoknak, magyarázta Titti. Ez arra való, hogy visszataláljunk. A hangás réten nincsenek fák, amiket meg lehetne jelölni, és papír darabkákat sem hagyhatunk szét. Ha ezekkel a fenyőtobozokkal megjelöljük az utat, nem téveszthetjük el. Susan és John jól tudták, hogy Tittivel hiába való vitatkozni. Aztán a legénység valamennyi tagja betódult Peter Duck barlangjába, hogy még egyszer utoljára körülnézzenek benne a lámpás fényénél, amit a kormányos gyújtott meg, s tett fel a szokott helyére a polcra, a többi 3 lámpás mellé. A kormányos első rangú munkát végzett a berakodással. A barlang egyik oldalán a felhalmozott tűzifa, felaprózva úgy, hogy mindjárt föl lehetett használni. A tűzifarakás tetején hevert a 4 összecsavart háló sátor. Mindegyik mellett ott voltak egy csomóban a sátorrudak és a kis zacskók a sátorszegekkel. A régi fenéklapok, amelyeket még a múlt évi táborban használtak szemben a farakással, ki voltak terítve a földön, rajtuk összecsavarva a raktársátor, a fő élelmiszerkészletet tartalmazó bádogszelencék, a váltani való ruhák és még 3 bádogdoboz, egyikben a horgászó szerszámok, másikban Titti írószerei, a harmadikban pedig a hajókönyvtár és a hajóokmányok a fecskéről, no meg persze a barométer. Ide figyelj, kormányos úr, mondta John kapitány észrevéve a dobozt. Ezeket nem szívesen hagyom itt. Semmi értelme, hogy magunkkal vigyük. Más eset volna, ha hajóra szállnánk. Az iránytűt meg a messzelátót úgyis magaddal kell vinned, hiszen mindössze 1 éjszakáról van szó. A papagáj majd őrzi őket, mondta Titti. Jobb lesz, ha már behozod a papagájt, szólt rá Susan. Minden megtörtént, ami a papagáj kényelmét szolgálhatta. Kapott egy pompás darabka szalonnahéjat, 3 napra való szemet és friss vizet bőven. Titti pontosan megmagyarázta neki, hogy mindannyian mennyire bíznak benne, hogy őrizni fogja a barlangot. A papagáj még hálásabb volt, mint egyébként. Egyre másra rikoltozta. 2x2, 2x2, 2, szép Polly. Ezen kívül is még vadrikácsolásba fogott, ami azt mutatta, hogy tisztában van fontos szerepével. De mihelyest elhelyezték a kalickáját a barlangban, pompás helye volt a halom bádogdoboz tetején, többé meg sem mukkant, egész tisztán kifejezése juttatta abbeli véleményét, hogy nem egészen lovagiasan jártak el vele szemben. Holnap már vissza is jövünk, vigasztalta Titti. És tudod, egész biztos nem tetszene neked ott a hegy tetején. A hajó papagája azonban nem szólt egy szót sem, de szemkifejezéséből világosan ki lehetett olvasni, hogy ez rosszabb, mintha megmondta volna, amit gondolt. Arról szó se lehet, hogy magunkkal vigyük, mondta Susan. A matróz egy szörnyű pillanatot élt át, átvillant a fejében, hogy talán neki itthon kellene maradni, hogy őrizze Pollit, de aztán mégis jobbnak látta meggondolni magát. A trópusi erdőben még fényes délben is sokkal sötétebb van ennél, magyarázta Pollinak. Jobb lesz, ha észhez térsz. Azt a 3 kocka cukrot, amit a búcsúzás percére tartogatott, odaadta neki, ezután kisietett a barlangból. Susan elfújta a lámpást, és azután ő is követte a matrózt. Elrendezte a nagy hangacsomókat a barlang bejárata fölött, úgyhogy ki nem tudott róla, nem is sejthette, hogy ott egy hatalmas barlangnyílás tátong. A sziklás talajon nem voltak áruló lábnyomok, amelyek a barlanghoz és visszavezettek volna. John és Roger gondoskodtak róla, hogy az elhullatott törmelék gajacskákat, amelyek elárulhatták volna a bejárást, eltakarítsák. Amikor a 4 felfedező a domboldalról visszanézett az üresen maradt táborhelyre, igazán nem maradt ott egyéb, mint a tűzhely kormos köve és azok a halvány gyepfoltok a fűben, ahol a sátrak álltak. Egyébként semmi sem mutatta, hogy itt nemrég még egy tábor állott.